Azon a héten, amíg berendezkedtünk a lakásban és az udvaron, az utca majdnem minden asszonya meglátogatott bennünket. Megnézték, hogy milyen szélhajtott népek lehetünk mink. Jól megszemléltek bennünket, és tudomásul vették, hogy ezután mink is ott élünk. Egyik ajánlotta, hogy libát tömjünk. Azon mindig lehet pár pengőt keresni. A másik ajánlotta, hogy vegyünk, amennyit csak tudunk, ha van pénzünk, csöves tengerit. Annak tavasszal igen jó ára szokott lenni. A három malacunkat megdicsérték, hogy elég jó hízók lesznek. Kokast ajánlottak cserébe, rézüstöt, kölcsön lekvár főzésre. Volt olyan, amik azután érdeklődött, hogy tud-e Piroska kokast herülni, mert úgy mond, amit ő herült, az még mindig lábosba került. Vagyis a szerencsétlen kiskokas nem bírta ki a körülmetélést. A sok tanácsért és adás és mindennemű érdeklődés ürügye alatt bekukkantottak a szomszédasszonyok minden sarokban állunk. Hogy mink van, s hogy mit, hol tartunk. A szájuk soha nem állt be, s a kezük mindig dologra ráállott. Tudtuk, hogy a grófnál a kertmegi uradalomban mi a napszám, milyen a csősz, hol érdemest makkost kapálni, a faluban melyik zsidótól lehet kölcsön kérni télen aratásig, vagy tengeri törésig, és hogy melyik jegyzőhöz érdemes ügyes-bajos dolgokban odafordulni. Olyan apró kis megjegyzésekben mondták el mindezeket, ami az élet napi kis eseményeivel összefüggött. Megtudtuk, hogy csillagdoktorhoz érdemesebb elmenni, ha baj van, mint katonához. Katona már meggazdagodott, nem segít, nem vár a pénzre. De csillag elvár fél évig is, sőt, orvosságot is ad, akinek pénze nincs. Természetesen ezeket mind Piroska tudta meg. Egy hét alatt tisztában voltunk tehát az öregjével annak, hogy mihez tartsuk magunkat, ha nem akarjuk, hogy elfújjon bennünket onnan a szél. Aki a más tallójáról él, már ennyi tudással elindulhat. A többit majd megmondja a talló gazdája. És amit még az sem mond meg, megtanítja a sors. Így gondolták ezt az utca asszonyai is. De mit tudták ők azt, hogy én már nem kis csirke vagyok ezekben a dolgokban, s hogy egykor régen a kósaház eperfájáról milyen közelről láttam mindezeket. Hiszen ha 50 évvel elébb költöztünk volna be a faluba, akkor is erre a nótára tanítottak volna bennünket, s ha 50 év múlva költöznénk, akkor is. Mi nálunk ugyanis egyik 50 évből a másik 50 évbe áthallatszik a generációknak a sírása is, és a tanítása is, mert 100 év öbliben sem nyújtózkodhatik ki hosszabbra az élet, mint az 1 évében. Ha mégis nyújtózkodni akarna, azonnal elvagdossák a takaróját, s az élet nem alkalmazkodik a takaró hosszúságához, összetiporják a lába ujjait. Márpedig azok az asszonyok, kiknek fontos volt azt tudni, hogy hol több a napszám, és hogy melyik orvos gyógyít ingyen, igencsak a lába ujjai voltak a 100 év öbliben kucorgó életnek, nem pedig a térdé. Minden tiprást ők éreztek először, s nekik fájt igazán. Hát, hogy ne fájt volna, mondjuk, csecsénének. Egy kubikos felesége volt, erős csontos asszony, az urával megjárta Horvátországot, Felvidéket, és húzta kubikos talicskáját. Közben 6 gyereket szült. A lába szárain, mint fekete zsinórzat, ki voltak dagadva a vérerek. 2 hold rémánciás földjük volt. Úgy munkálták, hogy az ura hámot csinált, s befogta magát az ekekapa elé, és húzta. Az asszony, Csecséné, maga tartotta és toszította az ekekapát. És még vannak, akik Kun László szekerét emlegetik. Tegyük föl, hogy volt Kun László szekér valójában. De akkor minek nevezzem azt, amit Csecse húzott? Azt hiszem, igen találó név volna rá, hogy Weiss Manfred szekere. Ebbe az elnevezésbe minden indokaival együtt bele lehet sűríteni a kort és annak állapotát. Különben beszéljünk Csecsenéről. Hallottam róla, hogy végrehajtó járt náluk, hogy elvigye egyetlen malacukat. Csecséné nem volt rest. Becsalta a malacot a konyhába, bezárta rá az ajtót, leült kívül a küszöbre, s elhatározta, hogy inkább meghal, de a malacot nem engedi. A község cigányai, kik végrehajtó emberei voltak, vigyorogtak, tanakodtak, de nem mertek közel menni. Nem tudom, szegény Csecséné hányszor ült le azóta a konyha ajtóba, s az se, hogy Csecse húzza még az ekekapát. Olá Mihályné egy bargácsoló embernek volt a felesége. Sovány öregasszony volt, hízelgős beszédű. A háziné ura napszámos volt. A borbíróné, egykor igáskocsis, akkortájt leginkább summáskodott. Rábainénak községi rendőr volt az embere. Sárgás-fekete arcú asszony volt szegény. Nem soká rá, hogy vesztőre kerültünk, meghalt. Piroska sokat bánkódott miatta. Két kisgyereke maradt. Azután Ökrös Sándorné kisángyunk. Az egész utcának kisángya volt, csupa lélekasszony. Az ő ura volt az a nagy bajuszú, nagy gyungalmú ember. Ezek a népek voltak közeli szomszédaink. Most, hogy írok róluk, megelevenednek előttem. Látom Olá Mihályt a szekercéjével, tömzsi termetével és érdekes ázsiai arcával. S látom borbírót a fekete kunt lötyögő csizmaszáraival, amint köhécselve indul hajnalonként, s hosszú szíjas karjai lógnak mellette két oldalt, mint elhasznált hajítófák. Ő egy kicsit gyorsan beszélt, mintha a kuntatár területen avatták volna föl a nyelvtövit. Emlékszek rá, milyen buzgalommal ültette kertjében a fekete szőlőt, spergett a nyelve, hogy most már a mi világunknak kell jönnie, mert az van soron, a szegényeké, akik a faluszíl s a majorok között hányattatnak. Nem tudom, várja-e még szegény, hogy sorra kerüljünk. Aztán Házi, a kis napszámoló ember, kocog-e még vajon takaros kis csizmájában, pergő lépteivel, kerek bőr bakójával reggelenként kermetek felé? S vajon teljesült-e az álma? Egy jó fejős kecske. Három fiatal jegenye fája volt. Azóta a három fa bizonyosan kinőtt a tájból. Vajon megakad-e bennük egykor az egyformán átvonuló idő? A kis napszámoló ember felesége Háziné lelenceket tartott, s cukorrépát kapált a grófi uradalomban a maga szakállára. Rábai volt az utca arisztokratája, rendőr, a község hivatalos embere. Ő a dobszónál is elébb tudott minden hivatalos ügyet. Jó kis házatája volt, párholt földje, fizetése. A napszámolástól megmentette az Isten. Velem nem volt sohasem tisztában, hogy ki is lehetek én tulajdonképpen, milyen árvagója, aki fészket raktam az ő szomszédságában. Középtermetű ember volt, kicsit csüngő bajusszal, szótlan és komoly. Lehet, hogy ez volt az alaptermészete, az is lehet, hogy a komolysága az állással vele járt. Ha lakodalom keresztelő, vagy cuháréféle alkalom volt, ahol danoltak is, a tambura vagy a muzsika hangjaira, feloldódott a komolysága, és leült danulászni az egyszerű napszámolók közé. A karikalábú, ázsiai arcú Olá Mihálynak, a barkácsolónak is ilyen volt a természete. Távolabbi szomszédaink voltak még Farkas, a tapasztó ember, és Peregi, a tanyás. A tapasztó embernek az volt kései öröme, hogy fiai már nem kóstolják meg azt az életet, amit ő élt, mert iparosok lettek. Hogy Pereginek volt-e valami öröme, nem tudom. Lábszomszédom volt, s ha találkoztunk is néha, mozdulatlan, savanyú arcából nem tudtam semmit se kiolvasni. Az azon kívüli szomszédjaim vasutasok voltak. Közelebbről nem ismertem őket. Minden hónapban, elseje után nagy garral jártak, ittak, vásároltak, s elvárták, hogy mink, akik nyáron mezitláb jártunk, kitérjünk előlük a járdán. Ők úgy tartották, hogy a háború után teljesen rendeződött a magyar nép ügye, mert ím földreformot csináltak. A parasztok földet kaptak, s mellé még dolgozni is járhatnak az uradalmakba. Íme, nagyjából elmondtam mondani valóimat a szomszédjaimról. Ilyenek voltak. Így láttam őket. Esténként egyik-másik házból csatározások zaja hallatszott, sírás és átkozódás, olykor-olykor ének, és nagy néha danolt is egyik-másik asszony. A csecsehad zsivaja azonban örökké hallatszott. Szennyes nagy kaningban, fekete lábszárakkal egész nap az utcán lebzseltek a csecse gyerekek. Élelmesek voltak és szemtelenek. Azóta ők húzzák talán már az ekekapát a remáncián, az apjuk meg toszítja. Kell is, mert csecsené bármilyen megtermett csontos asszony volt is, nagyon elgyengíthette már a lábát a véreres zsinórzat. Bizony az élet elfut, az évek peregnek, s új generáció nő fel, hogy ifjabb szemekből tükrözzön a régi sírás, s hogy erősebb és keményebb szájakból hallatszon a kiáltás és a fogcsikorgatás mindaddig, amíg borbíró szerint a mi ügyünk sorra nem következik. Hogy el ne felejtsem, akkor költöztek be Vésztőre Vakarcsék is, a falkas bojtárék. Az öreg Vakarcs János körülbelül 10 évig falkáskodott Mágor pusztán. Ebből 6 évet a magyar uraságnál töltött, 4-et pedig én velem, a haládi úrnál. Annak előtte valamikor Halcs csőszködött, az öreg a hót keresen. Beteg volt hosszú évekig, s valamiből mégiscsak élniük kellett. Ma is szinte magam előtt látom töpörödött alakját, amint bütykös lábaival nehezen és kaszálva járt. Ahol ő reggelente végigbattyogott a gyepen, ott aztán nem maradt harmat. A felesége Turbuc Sára volt, egy halkbeszédő, ijedős asszony. Sok évig köttelette s gondozta az uraság pulykáit Tizedibe. Úgy hozzánőtt ehhez a munkaköréhez, hogyha ingyen kellett volna pulykásznia, akkor is csinálta volna szó nélkül. Emlékszek rá, hogy minden 3 hónapban ment az úrnő elé számolni, s indulása előtt már napokban motyogott magában, jött, ment, számolt az ujjain, eltűnődött, úgy viselkedett, mintha már az úrnő előtt állna és számolna. Egyszer lefososodtak a kis pulykái. Hiába rakta beléjük a szemes borsot, hiába kenegette szesszel a lábukat, bíz azok közül nem sok érte meg azt a dicsőséget, hogy az úrnő fazoka előtt tisztelegjen, vagy pedig angol hasba kerülvén a sára némi európaiságát hirdesse Shakespeare népe előtt. Olyan volt akkoriban sára néni, mint a lelke veszett, annyira félt az úrnőtől, vagyis a szájától, mert az aztán volt az úrnőnek olyan, hogyha az területté válik, fel lehetett volna rá építeni vagy 10 jobbágyfalut, bennük 100 sára nénivel, akik mind rettettek volna az úrnőtől egészen a magyar idők végezetéig. Tudnélik, amelyik népnél sok az ilyen úrnő, annak az örök történelemben rövid az ideje. És nem is csuda, ha az ilyen úrnők előtt addig számít csak a történelem, ameddig ők élnek. Ám honnan tudhatta volna ez szegény sára néni, de még maga az úrnő is. Az egyiknek az angol divatlapoknál és a herceg Simon Zsuzsikájánál, a másiknak a szinte sírnivalóan alázatosnak a tizedes pulykánál kezdődik és végződik. Szomorú. De az, hogy az úrnő vagy a cselédasszony nem tudja, hogy hagyján, ám hányan vannak férfiak az úrnő kasztjából, kiknek szinte a markukban ül a történelem, és semmit, de semmit nem tudnak róla. És ez még sokkal, nagyon sokkal szomorúbb. A szomszédjaim sorában meg kell még említenem Vargát, a libatömőt. Érdekes, mesekészségű ember volt, sejmes szőke bajszal és rátarti gusztussal. Én nem tudom miért, de valahányszor találkoztam vele, és az arcát néztem, mindig a sejem hernyóra gondoltam. Nem tudom ma se megmagyarázni, hogyan és miért. A szája körül volt az a valami, ami puha, kicsi, gubózó, harisnya gyárosokhoz tette hasonlóvá. Szinte csodálkoztam rajta, hogy a zsebei nincsenek tele eperfalevéllel. Mindig valami elrejtett kincsről álmodozott ez az ember, s arról, hogy neki egyszer még különös szerencséje lesz. Mert aki olyan szép szál ember, mint ő, s aki annyira vágyik a szokatlan után, nem részesülhet se az Istentől, se az élettől, csak olyan sorsban, mint amilyen a nem szőkes, nem szép szál napszámolóknak van. Szegény libatömő. Az álmai eltörtek. A kincset nem lelte. Ahogy romlott évről évre az élet, oda került ő is a mágori zsidó birtokára, tamariszkot ültetni a szíkre napszámosnak. Ültette, mondom, s kapálta a szikrázó szikbe a tamariszkot, ahogy a fácánoknak és a nyulaknak legyen hol hűsölniük és hová bújniuk. Ő mesélte nekem, hogy egyszer suttyó legény korában éjfélkor ragyogó holdfényben ment a szopori árok magos partján kút felé. Kettős gyalogút volt az árokparton, s nagy, öreg, terebélyes fűszfák végig. Nagy csend volt. A kokasok már éjfélre elkukorikoltak. Csak megyen, egyszer a háta mögött valami csoszogás félét hall a gyalogúton, olyan félit, mint mikor a bocskor talpát a földhöz dörzsölik. Alig néz hátra, már ott is jár mellette valami különös ember. Ócska, rossz szűr volt rajta, derekán kötéllel körülkötve, s az alja földig ért, mert hogy alacsony volt az ember, a kezében falámpást tartott, s abban olajmécs égett, látta, mert jól megnézte. A szőre galléria jól felhajtva, így érte utol. Jó estét, szomszéd uram! Köszöntő neki. Vékony, sipító hangon felelt a szűrmók ember, és sejpítve, hogy nem szomszéd uram, s hogy ő csak akkor figyelt volna fel annak különös voltára. De az megelőzte őt suhogó talpaival, s bár kopja nem hallatszott a lépéseinek, mégis úgy haladt, hogy nem bírta követni. Csak azt látta, hogy meg-megcsillan a falámpás, ahogy lóbálta a keziben. A kóti dobtövében tűnt el a lámpás, s az ember is vele. Ő úgy tartotta, hogy az öreg cimbora valami kincseken ül, és minden 9. évben jól megjárja magát a tájon. Ha úgy volna, hogy csak ugyan kincseken ülne a sipítos öreg a templomdomban, akkor érdemes volna vele egyszer az én egykori szomszédomnak összekomásodni, mert bizony holmi aranyagból hamarabb zöldágra vergődik az ember, mint a libatömésből. Azért mégis jobb az én libatömő szomszédomnak, mint mondjuk a tapasztósnak. Ha az élet és a sors nagyon vékonyan is juttatja neki a kenyeret, ott van mellé az álma. S mind a kettőre ráhulhat a könnye sónak. De mi jut a tapasztós embernek? Csak sár. S ha arra ráhull a könnye, akkor is csak sár lesz. A sárba meg belé ragad az élet. Egy hét múlva 1000 tennivaló között elérkezett október 1-je. A nekem végleges elszámolásra Kárász megyerre kellett mennem. Nálam voltak a dögcédulák, s a kimutatási könyv, s azon kívül át kellett olvasni a jószág állományt az új felelős embernek. Sallai Mihálynak, peckes, tömzsi ember volt, Sallai ismertem már régebben. Unoka öccse a fiatal Sallai Mihály ott kisbojtárkodott mellettem, már Gerebjésen is, és utána Mágoron. Igen, jól emlékszek rá, hogy Sallai lehetett peckes ember, de bizony birkát olvasni nagyon gyengén tudott. Úgy olvastuk csak szabadban. Szemben állottunk, és kettőnk között ugrattuk át a falkát. Ha egyenként jött, akkor még csak sikerült neki is az olvasás, de amikor négyesivel, ötösivel futott, azonnal eltévesztette. Így háromszor, négyszer is át kellett olvasni külön minden falkát. A végén annyira összekuszálódott előtte a dolog, hogy azt hiszem, bizony ő nem igazán volt tisztában azzal, hogy mennyit is vett át. Be is vallotta nekem, hogy egy kicsit gyakorlatlan már az e fajta dolgokban, mert régen volt, mikor ilyet csinált. Vöreses harcsa bajsza volt, és idegesen húzogatta. Szegény cimbora, gondoltam. Na te jó helyre kerültél, benne vagy nyákig a kutyaszorítóba, mert bizony a haládi úr nem gyakorlatlan ám a számolásban jól megtanulta, s ha nem állsz jól a talpadon, úgy befűsülhet, hogy vakarhatod ott is, ahol nem viszket. Hallottam később, hogy csak ugyan vakart a szegény. Jaj, bizony a haládi úrnál tedben, szóban, dologban, éjjel-nappal állani kellett a sarat, mert aki nem állta, tágított. Az azon vette magát észre, hogy a talpa alatt ott az útilapú. Abban mester volt a haládi úr, de abban is, hogy a lapukötözéstől mindig megmosta a kezit. Hát hé, nékem az intéző mondta, hogy nem megfelelő ember vagy. Az meg, te érted, nem hazudik. Már csak azért sem, mert én is úgy látom. Nem mondom, én tőlem maradhatnál, látod, De az intéző úr nagyon kirúgott rád. Tik tudjátok, mondta, s azzal már be is fejezte. S a cseléd, szegény feje, átkozhatta az intézőt. Az úr kegyeiért az minden átkot magára vállalt mindaddig, amíg meg nem érezte ő is a saját talpa alatt az útilaput. No de folytatom. Szóval, Sallai úgy, ahogy átvette tőlem az állományt, én meg mentem a könyvvel és a dögcédulákkal, hogy még egyszer és utoljára elszámoljak a haládi úrral. Meleg, gyönyörű őszi délután volt. A kastélykert fáiról pirosas sárga falevelek perrentek le minden pillanatban, s a fák alatt a nagy levélhalomban a haládi úr lányának, Kató kisasszonynak a kutyái hemperegtek. A major udvarból, a magtár felől rostazörgés hallatszott, béres lányok rostáltak ott és danoltak. A körgát bejárójánál Pap Gergely, a gerebjési bivajos jött befelé, hosszú, sovány, kopasz karja térdig ért, ahogy eleresztette ernyetten magát a gyaloglásban. Kalapján rongyos ökörnyál himbálódzott. A bivajok megfeszített lábbal taszigálták egymást, mintha csak azért élnének, hogy a jámboran egymás ellen küzdjenek, szájukból habcsorgott, s kopasz fekete hátukon a verejték, és a bőrükből kiizzadott zsír messzire ragyogott. Jármok csörgött, s a delezsánc, mint egy faragatlan, ősvilági monstrum döcögött utánuk. A kovács műhelyben csengett az üllő, ahogy a kovácsmester pergette rajta az ütemet. Kívül a körgáton ökörigák nyüzsögtek. Épp akkor vetették és boronáltak a kastélykerti táblát. Az intéző lakás előtt tyúkok méláztak, s egy unatkozó ruca harsányan sápogott. A tyúkászné s a kocsis nagy mosófazék szappan levet cipeltek át az udvaron, s egy kerek orbona bokor tövibe kiöntötték. Lassan haladtam az iroda felé. A haládi úr épp kín ült a tornácon, kezit a könyöklön pihentett, s eltűnődve szivarozott. Csak akkor vett észre, mikor a kisasszony kutyái rám rohantak. Te! Ez a Sallai milyen ember? Így fogadott. Én nem ismerem, mondtam. A nagyságos úr ismeri. Jó napot! Ismeri a fene! Egy kicsit gyengének látom, nem gondolod? Mondom, hogy nem ismerem, csak látásból. Mert nekem jó juhászt, fogadjatok ide! Úgy beszélt, olyan megszépült hangon, mintha kettőnket érintő ügyről tanakodnánk. S mintha nekem is rendkívül fontos volna az, hogy ő kire is bízza a birga állományát. Ismertem már a játékáit, s átláttam a szitán. Azt akarta tudatni velem, hogy lám, ő mindig nagyra becsült engemet, s most is íme a véleményemet kéri, meghallgat, szóba áll velem, de meg aztán, ha mégse sikerülne megfelelő embert találni a Sallaiban, mi közöttünk azért ne szakadjon el véglegesen a madzag. Tudta jól, hogy nekem csak a két kezem van, csak azután élhetek, s ha netalántán ő megszorulna, megfelelő ember dolgában, én meg kenyérben. Akkor ő a két kezembe mindig ad annyit, hogy ne korduljon meg nagyon a hasam. Ha, a lóval is úgy bánnak, hogy mikor a rúd mellett van, a hasa alá vernek az ostorral, de ha elszabadul, akkor az abrakos bakót rázogatják neki, hogy felejtse a rudat és az ostort. De sajnos mindig úgy van, hogy először két szem abrak, s utána száz ostor és rúgás a horpaszba. Na, de én már tudtam, mit jelent a rúd mellett állni, és tudtam azt is, hogy a Haládi úr miért rázogatja előttem az abrakos bakót. Ne fáradulsz, testvér, gondoltam, én ebbe az életbe úgyse jövök többé ide-vissza. Beszélt még arról is, hogy szeretné, azért, ha néha-néha kilátogatnék, szétnéznék a jószág körül, s megmondanám, ha valamit látok, ami nem jól van. Hümmögtem rá valamit, s aztán számoltunk. Soha még olyan barátságos hangulatban nem egyeztettük össze a főkönyvet, mint akkor. Minden szavunk egyezett, a dögcédulák is. Közben beszélgettünk, hogy milyen hosszú életet vár. Elmondta, hogy ő apai vagy anyai ágon meddig számíthat az életre. Én azt mondtam, hogy a magam életét elég rövidre tagsálom. Nincs is semmi értelme, hogy hosszú ideig éljek. Az, aki öregségére csak varnyú csőségre és a ganédomb aljára számíthat, ne matuzsálemeskedjen. A hosszú élet csak azoknak való, akiknek a sors hosszú kolbászt is adott mellé. Olyan hosszút, amit még az unokák is rágcsálhatnak. De azoknak, akiknek soha se szelt egy karikányit se, öregségükre jobb a sír. Bizony szegény Pogány Sándor is így gondolkodott, mikor a kokos üllőre kötelet vetett, aztán Lagatosné is, és Baksáné is, és még mennyien mindazok, akik összetörtek, és miután se égen, se földön remény nem volt, saját magukat úgy dobták sírba, olyan nyugalommal, mintha az élet csak egy elhasznált, rossz lábos lenne. Abban az időben azt hittem én is, hogy ez a leghelyesebb cselekedet a letörtek részéről. Ma már azonban más a véleményem. Mondjuk, ha egyszer eljönne az az idő, hogy behorpat lábos csináljak magamból, kapnám magam, s ellátogatnék azokhoz, akik már üzleti érdekből, akár a hatalom megtartásából vállalkoztak arra, hogy őrzik a magyar sors mozdulatlanságát, s először belőlük csinálnék lyukas lábost. Szerintem még ők tartoznának nekem köszönettel, mert magam mellé vettem őket útitársnak. Ha minden magyar öngyilkos jelölt, akit a nyomor és a kétségbeesés hajt behorpadni, elszólítaná magával egyet a fent nevezettek közül, merem mondani, olyan szívvel, lélekkel fognák hozzá a helyzet megjavításához az utánuk következők, hogy öröm volna nézni. Azt hiszem, ilyen eljárással kikopnának a ravaszok, a mindenhájjal megkent bitangok, a csűrők, csavarok, s helyükbe a nyílt szívűek, az egyenesek és a teremteni vágyók kerülnének. S úgy, ahogy fogynának a ravaszok, fogynának az öngyilkosok is. Természetesen a nyomor, a reménytelenség s a kétségbeesés jegyeseit értve. Mert az emberséges és becsületes vezetésnek édes testvére a becsületes küzdés. A küzdésnek tehát értelme volna. Ó, igen! A becsületes, az emberséges vezetés olyan az elhagyottak és az elveszettek felé, mint a kinyújtott, szerető apai kéz. Bizony, ha a teremteni vágyóké lett volna a vezetés, akkor nem kellett volna nekem a mennél rövidebb életről elmélkednem egy magyar kastély tornácán a Haládi úrral szemben. Hanem azt gondoltam volna inkább, hogy bújjon mellőlem az a Matuzsálem úr a furujukba, mert akármennyit élt is, mégse élt annyit, amit én örömmel meg ne tetejeznék. Na de hagyjuk a bölcselkedést. Mondom, elszámoltam a haládi úrral, egy kicsit elfecsegtem, aztán elköszöntem. Kezet fogott velem. Akkor először és akkor utoljára is. Kimentem a kastélyudvarról. A kisasszony kedvencei, a kutyák még mindig ott hemperegtek a falevélben. A kapuból még visszapillantottam, s láttam elmaradni a prádési stállót, a kutyavájut tele savóval, a cipekedő tyukásznét, de az udvar végén a kormos nagy üstöket, a tejes házat, hová hosszú évek hajnalain járogattam a tejes dézsáért és fejő edényekért, hogy szakadatlanul gyarapítsam a haládi úrnak a hosszú életre valót. Íme, most már megszűntem cselédnek lenni, gondoltam, s úgy éreztem, mintha a régi gyermekkorom néhány tiszta évibe léptem volna vissza, s mintha az azóta eltelt idő csak rettentő utazás lett volna. Egy utazás, ami büntetésként ki volt rám szabva, mert örök cselédek és pórok gyermekeként születtem. Szorongó és félelmes szabadság szakadt rám. Furcsa dolog, de úgy volt, hogy mikor átmentem a majorudvaron, már olyan távolinak, olyan idegennek éreztem és láttam, mintha csak véletlenül tévedtem volna oda. Holott nem volt olyan istálló sarok bennes, olyan szín, olyan góri aj, ahol ne tanyáztam volna. Mint igen jó ismerősöm volt. Egyik patkányairól, másik a bolháiról. Ezekben az istálló sarokban és góré aljakban tanultam meg a türelmet, a piszokban élést, és főleg azt, hogy a demokrácia olyan európai madár, aki inkább a kastély és a palota szagot szereti, s azokra a népmilliókra, akik ismerik jól az istálló sarkot és a góré aljat, görbét tojik. Ennek a folyékony bélű európai madárnak arcátlan tojásaiért jöttem rá arra, hogy egy magyar fecske többet ér nekünk 10 000 ilyen ravasz, kétszínű és betyár úri madárnál. Hát igen, szemléltem még egyszer a megyeri majort, s ezeket láttam benne utoljára. A hosszú, sápadt, görbe, Simon Lina egy hátgalljat cipelt, s terhes volt, mint minden esztendőben. A nagy cselédház előtt két béresné bontogatta csövenként a kínján érett kései paszújt. Öreg állószékben egy kicsi gyerek állt, és saját húgyából sarat taposott maga alatt. Előtte csorba, cseréptányér volt, és abból markolászott valami öreg ételt. Egyik marokkal a szájába tette, a másikkal meg kente szét a szék tetején. Ma is emlékezek tisztán rá, hogy igáskocsik jöttek befele a majorba, mikor én kívül értem a körgáton. Megismertek pedig, más irányba távolodtam, s a kalapjukat lengették felén mindaddig, amíg el nem takart előlük egy gelegonyaliget. Integettek, és sok szerencsét kiáltoztak felém. Szegények, vajon hova lettek, hol járnak azóta, és hol porolja bé nagy görbehátukat az utak szüntelen pora? Ha néha magam vagyok, és csend van körülöttem, szinte úgy vélem, ma is hallom kocsijuk zörgését, s azt, hogy kuti lassan és keservesen danul. Vagy pedig látom a sugár, gyorskezű csújankót, a fiatal pogány Sándort, az öngyilkos gulyás fiát. Aztán a kis keszeglovast, aki engem költöztetett Hórindzsából, a jó hangú Lakatos Károlyt, a mindig püffetkező Nagy Jánost halálos nyugalmával és halálos dagadtságával. Ó, bizony, ezek nem lordok, nem gentrik, csak a haládi úr igás kocsisai voltak. Egyike másika azóta már bizonyosan nem is él. Vagy ha él, se él. Mert az életük nem élet, hanem lassú, percről percre való elkopás. De ó jaj, élnek a lordok, élnek a gentrik, élnek a haládi urak, és él a szocializmus és a demokrácia. És élnek a kornfeldek, és érnek a marticsekek. Na és él Csé Szabó László. Az én igás kocsisaimat meg elhordja egyenként a magyar halál. Nevükből és emlékükből ennyi se marad, mint a hátukra lerakódott por, ami visszaperget róluk a szélbe, és vissza az útra. De hiszen Árpád seregeit is belepte a por honfoglaláskor. Mikorra kiverekedtem a Gelegonyaligetből, már csak az utolsó igás kocsi látszott. Abból is jó formán csak a sarogja. Megállottam, hogy még egyszer inthessek nekik, de már lesevettem a kalapomat, nem volt kinek integetnem. Irányt vettem hát, s át az őszi tallókon megindultam Vadasmegyer felé. Csupa fény volt a táj, s a tallók millió és millió torsa, mint megbarnult réz, ragyogott a tájban. Az Istentől, a törvénytől, s az uradalomtól védett fácánok épp szállottak fel a tallóporából, s nyíl egyenesen az erdőben repültek, olyan zajjal, hogy meg is hökkentem egy kicsit, s riadtan néztem a bokrok felé, hogy nem búvik-e elő az erdész vagy a vadőr. Mert azok estefele mindig leskerődtek, minden fácán rikácsolásra orvadászt sejtettek. A kevés konvencióért, a komótos életért és az uraság dicséretért minden pillanatban ugrásra készen állottak, hogy haszna vehetőségüket mindenáron bebizonyíthassák a kenyéradó uraságuk előtt. A fácánok elszállottak, de csak a rebbenés futott rajtam végig, se erdész, se vadőr nem mutatkozott. Istenem, milyen furcsa is a védtelen ember! Akkor is beleszalad a madzak, ha csak rikácsol a fácán. Hogy vajon nem követtem el hibát? Szabad-e itt járnom, nem fogják-e szélen a galléromat, hogy gyere, bitang, megtáncoltatlak? Mert bizony, akire a vadőr egyszer rámondja, hogy ű volt, az többé a jó Isten sem mossa le, akármilyen nagy is a szappanya. Elég az hozzá, szépen esteledett, mikor elértem a vadasi erdőt. Három emberrel találkoztam ott. Az egyiknek furcsa, vörhenyes nyúlbajsza volt, tarhosról jött munkából. Túl a vadasi erdőn, hótában volt három-három hold, remenciás földjük. Rajta vályokból kunyhószerű ház, vaksi lyukablakkal. Elmondták, hogy a fene bátran megeheti az olyan földbirtoklást, mint az övéké. Jóformán még a csirkéjüket is pányvára kell kötniük, hát még a lelküket. A nyúlbajuszunak 7 gyereke volt. Az eleje már napszámolt, a kisebbek meg 25 kilométerre onnan. Békésen jártak iskolába, hogy majd megnőve alá tudják írni nevüket az adóívnek s az aratási szerződésnek. Amíg ballagtunk az erdő alatt hóta fele, néha-néha nagyokat hallgatva elgondolkodtam. Szegény rémánciások, nekik is volt bizonyosan álombéli tanyájuk, íme, hogy most a valóságban is van, mert nagyon dicsekedtek vele. szomorú honfoglalók ők, akik kipányvázott tyúkjaik mellett meggörbülve és tűnődve hallgatóznak bele az időbe, hogy bámulják a nagy uradalmi erdőt, ahonnan az úri madarak, a fácánok csirázó búzát csemegézni leszállanak kicsi búzaföldjeikre. Na de igaz, ami igaz, mit tudják azt a fácánok, hogy a rémánciások tyúkjai miért vannak kipányvázva, mikor a kapával szántott földben csírázik a búza. Ők szabad és boldog madarak. A szabaddá lett ember öröme mellett ott guggolt benne valami érthetetlen szomorúság is. Az, hogy ez a három hótai ember, kik végre elérték, hogy saját tanyájuk van, milyen keveset értek el. Majdnem semmit. Ha még lehetne mondjuk fából lovat faragni, sárból kocsit és ekét, skóróbélből tehenet csinálni, akkor talán még menne nekik valahogy. De így kicsapva, csak az Isten oltalmára bizony, nemhogy menne, de még csak nem is döcög a sorsuk. Annyival jobb csak nekik, mint az uradalmi cselédnek, hogyha összevesznek az intézővel ma, holnap nem muszáj nekik okvetlenül kalapot emelni, messziről mutatván, hogy őket nem érintette olyan mélyen a szidás pedig, ó, dehogy nem. Hanem majd csak holnap után. Esetleg kibírják egy vagy két hétig is, bizony, a bendő nagyúr és hatalmas valaki. Megemelteti a kalapot az ember fiával. Szegény faluvasok. Különben, ha fából lovat tudnának faragni, és kóróbélből tehenet, az úri Magyarország úgy körülírná érte a fizetni valójukat, hogy hatszor is meggondolnák, amíg egyhez hozzáfognának. Bezzeg. A gyerekfaragáshoz még buzdító szót is kapnak, de élő lovat és tehenet az már nem. Pedig ha a sok gyereket megfaragja az ember, ott meg az Isten rója ki a fizetni valókat, néha könnyel, néha reménytelenséggel, s néha halállal. Mikor végig ballagtunk az erdő mellett hótáig, elmondtam a három embernek, hogy 14 éves gyermekkoromtól kezdve ma vetettem le először a szolgaságot. Hogy megadatott az én számomra is az a sors vagy szerencse, hogy új életet kezdhessek, s elfelejthessem a régit. Hát komám, próbálja, mert próbálva válik el, mondta a nyúlszőr bajszú. De én azt hiszem, hogy a magunk fajta embernek a temetőbe kezdődik el az ilyen élet. Úgy nézem a komámat a szavaiból ítélve, hogy nagyon hamar rájön erre. Ám bátor, segítse szándékában az Isten. Csak úgy, mint a többi ember, én is tartottam azt a szokást, hogy amikor elköszöntünk s elváltunk, 10-15 lépés után visszafordultam feléjük. Ott állottak még akkor is az egyik kis rémánciás tanya lejárójánál, s az egyik utánam kiáltott. Koma! Ha már úgy van, ahogy van, helyet csinálunk komámnak és tarhoson. Igaz, a napszám nem sok, de mégis valami. Megköszöntem nekik, aztán megindultam hosszú, szapora léptekkel a falu felé. Mindenfele szekerek kotyogtak a dülőkön. A késő esti szántóvetők izzadt, fáradt lovakkal igyekeztek haza. Régi gyermekkori kántorréti emlékek kavarogtak körögtem. Fölszállottak innen-onnak a kocsizajból, s egybeolvadtak a csizmám koppanásával. Szinte vártam, hogy valahonnan az alkonyatból előbukkan a holló, gonosz, szép feje, s úgy, mint régen, rándillantja a fogát, s várja, hogy sokáig becézzem és alkudozzak vele, amíg megszelídítem. De bizony csak elmentek mellettem ismeretlenül a lovak és a kocsik, s utánuk magosan fullasztón kavargott az úton a szürke székipor. No, kis öreg, letettem a mások vagyonának a gondját. Most már csak a magunk szegénységének leszek a kovácsa. Azt vasalgatom, mondtam Piroskának, mikor hazaérkeztem. Akkor már vasalhatod, mondta Piroska. Máma Rábai, a rendőr azt mondta, hogy adjuk el a pulykákat, mert ő nem tűri, hogy a kerítése szálljanak. Vagy pedig pányvázzuk ki őket. Akkor este még félálmomban is a hótai gyúkok s a mi pulykáink pányva madzagáról gondolkoztam, s rájöttem, hogy bizony rövid, s vékony az a madzag, s hosszú és erős a sírba eresztő kötél. Azért tán olyan hosszú ez a kötél, hogy jó mélyen is mindörökre le lehessen véle ereszteni az embert. Azt hiszem, ez nagyon okos találmány, gondoltam, és így aludtam el. Arra még ma is jól emlékszek, hogy a kóti köves úton nagy robajjal urasági szekerek zörögtek. A malomból vitték haza valahová a cselédek lisztjét. A kocsisok hosszan elnyújtva szomorú nótát daloltak. Lehet, hogy bepálinkáztak, de az is lehet, hogy önmaguknak sírtak csak altatót.